Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániai idő szerint tegnap este 7 óra után letette a hivatali esküt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke, aki egyben a 45. Egyesült Államok beli elnök is. Ilyen teljesítményre mindeddig csak Grover Cleveland volt képes az 1800-as évek végén. A mandátumával minden államfő új fejezetet kezd az ország a történelmében, de Donald Trump esetében ez hatványozottabban igaz. 4 év szünet után tér vissza a Fehérházba, még nagyobb szavakkal, még hangzatosabb kijelentésekkel, mindent még gyorsabban vinne véghez. A beiktatása utáni órákban 3 beszédet tartott, több elnöki rendeletet is aláírt, ezek többsége várható volt, nagyon sok közülük szimbolikus, van, aminek jobban örülnénk, ha nem lenne, mert az, ami Amerikában történik, az minket is érint, tehát nem lehetünk közömbösek azt illetően, hogy milyen események és szereplők alakítják a föld legbefolyásosabb országát. Járó Patrice nemzetközi kapcsolatok szakértő a mai napra kész vendége, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Tegnap láthattunk egy több órás televíziós közvetítést, a demokrácia showját többen így fogalmaztak, egy minden másodpercében kiszámított eseménysort láttunk. Mit kell ebből megjegyeznünk?
Így van, ugye tegnap január 20-án tartották meg a elnöki beiktatást hatalmas ceremónia mellett, ami ugye valóban, ahogy ön is említette, a demokrácia ünnepe, és Amerikában általában a bejövő elnök mindig meg is jegyzi, hogy ismételten sikerült a békés hatalom átvétel. Trump ezt most nem tette meg, de egyébként az esemény valóban erről szólt. Ugye, gondoljunk bele, hogy ez miért is ennyire fontos, hiszen az 1700-as években, amikor az Egyesült Államok megalakult, és hát elkezdődött ez a békés hatalom átvétel 4 évente, vagy éppen 8 évente az elnökök között, akkor a világ nagyon sok országában nem így működött. Ugye uralkodóházak uralkodtak, vagy aztán később diktátorok, katonai hunták vezették az országokat. Nagyon sokszor véres körülmények között, vagy éppen polgárháborúk után történt hatalom átvétel. Tehát ez valóban az a békés és egyébként civilizált kormányváltás, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye főként Amerikában is most már ez nagyon fontos, hiszen 4 évvel ezelőtt ez nem volt annyira békés. Ugye Donald Trump a 2020-as elnökválasztást elvesztette, de ő nem fogadta el ezt a vereséget, azt állította, hogy elcsalták a választást, és ugyan a tetteiben a átadás átvételt elősegítette, tehát a jogi előfeltételekre ő adott egyébként elnöki rendeletet, de retorikájában végig az harsogta, hogy elcsalták a választást, és nem is vett részt akkor 2021. január 20-án a beiktatási ceremónián, ami ugye egy lényeges szimbólum, amikor a leköszönő elnök tulajdonképpen hát átadja a hatalmat a bejövő elnöknek. Nem is beszélve, hogy január 6-án, ugye 2021-ben egyes vélemények szerint az ő beszédje miatt, ő beszédjétől felbátorodva, rohamozták meg ugye tüntetők a Kapitólium épületét. Tehát tegnap egy békés hatalomátvétel történt, és Donald Trump ugye 47. elnökként a második és utolsó ciklusát kezdte meg a Fehérházba.
Fontos figyelni arra is, hogy kik voltak jelen az elnöki beiktatáson. Azt is mondhatnám, hogy az új amerikai elitosztály, a tech-szektor milliárdos vezetői, vagy korunk legbefolyásosabb emberei ott voltak Donald Trump körül. Ők a nagyon gazdagok, a nagyon ismertek, és hát azok, akik politikai hatalomra is felhasználták a vagyonuk egy részét, vagy gazdasági befolyásukat. Őket nevezzük az oligarcháknak?
Ugye az oligarcha azért egy pejoratív jelző, és talán nem is szerencsés egyből rájuk húzni ezt a megfogalmazást. Elon Muskra talán már lehet, hiszen neki már formálisan is ugye van most, vagy lesz ugye kormányzati pozíciója. Maradjunk annyiba, hogy ők nagy tőkések, akik korábban kifejezetten ellenszenveztek Donald Trumppal, és nem csak vele, hanem alapvetően a konzervatív értékekkel, viszont az elmúlt néhány évben, kifejezetten az elmúlt egy évben felsorakoztak Trump mögött. Ugye ez a második Trump beiktatás sok tekintetben más volt, mint az első, 8 évvel ezelőtti. Ugye akkor Donald Trump úgymond sötét lóként váratlanul nyerte meg az elnökválasztást Hillary Clintonnal szembe, senki nem számított rá, tulajdonképpen még ő maga se. És hát például egy olyan érdekesség, hogy akkor nehéz volt neki egyáltalán találni például fellépőket, akik énekeltek volna a beiktatásán. Hát most ezzel nem volt probléma, sorra jelentkeztek különböző énekesek, és valóban az amerikai popvilág krémje is képviseltette magát, például Carrie Underwood, ugye country énekesnő, és alapvetően a Trump körüli millió teljesen megváltozott. Eleve már sokan számítottak az ő győzelmére, ugye a tavalyi évben, azért ő volt az esélyes, az utolsó kutatások szerint is, és végül hangsúlyozom, hogy egy nagyon szoros választáson, ugye ott a közbeszéddel ellentétben, ugye a média úgy értelmezi sokszor, hogy Trump hatalmasat nyert, nem, Trump számára ez egy óriási politikai visszatérés, és egy sima, tiszta győzelem, de nagyon szoros győzelem, nagyjából két hasonló tábor van most Amerikában, ugye 1,5% volt a különbség a demokrata Kamala Harris és Donald Trump, a republikánus elnökjelölt között. Na most az amerikai beiktatáson, ugye ott volt például az összes volt élő elnök, ami olyan, abból a szempontból is érdekes, hogy általában ugye egy elnök, amikor bejön a Fehérházba, az első beiktatása a nagyon nagy ceremónia, a második beiktatását is megtartják, tehát ez egy hivatalosan új ciklusnak számít, de általában az már sokkal kisebb volumenű, és egyébként sok esetben az ellenkező pártból jövő volt elnökök, akkor nem is mennek el, csak a saját pártjából. Obama esetében is így volt, ugye 2013. januárjában például idősebb George Bush és ifjabb George Bush nem vett részt Obama beiktatása, pedig itt a kapcsolat jó is volt kettőjük között. Ennek ellenére tegnap tényleg mindenki ott volt, aki számít. Egy-két nagyobb név hiányzott, Nancy Pelosi korábbi házelnök, hogy azért ő egészségügyi okok miatt is nem távol maradhatott, illetve Michelle Obama, ugye First Lady, akinek a távolléte talán már érdekesebb, hiszen évek óta, tulajdonképpen férje távozása óta nagyon sokan gondolják, hogy esetleg ő majd egyszer ringbe száll az elnökséget. Tehát a lényeg az, hogy tegnap megvolt a beiktatás, még egy annyi érdekesség, hogy ugye a zord időjárás miatt nem a Kapitólium nyugati lépcsőjén tartották meg, hanem bent a úgynevezett rotunda kupola csarnokban, tehát egy belső térben, ugye egyszer volt ilyen példa Ronald Reagan második beiktatásakor, most is ilyen helyzet állt elő, de megtörtént a beiktatás, Trump és Biden között ugye volt még egy délelőtti tea megbeszélgetés a Fehérházba, tehát elméletileg civilizáltan történt hatalomátvétel. Az már más kérdés, hogy Trump aztán a beiktatási beszédébe a szokásoktól eltérően elég keményen neki ment az erődjeinek.
Igen, hát szeretném, ha erről is beszélgetnénk. Még Járó Pátrisz nemzetközi kapcsolatok szakértő a mai napra kész vendége. A beszélgetésünk középpontjában Donald Trump amerikai elnöknek a beiktatásával. Még maradjunk egy picit a beiktatási ceremóniánál, és osztassuk el a kételyeket, azt javaslom azt illetően, hogy miért nem voltak ott európai országok vezetői, leszámítva Giorgia Melonit, illetve uniós vezetők. Tudták, hogy biodíszletek lennének, ugye erről van szó.
Na most ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez a beiktatási ceremónia, ez hagyományosan egy szintiszta belpolitikai a politikai aktus, szabad így fogalmazni. Tehát soha korábban külföldi állam vagy kormányfő nem vett részt, hivatalban lévő nem vett részt ezen. Most Trump meghívott néhány állam, illetve kormányfőt, közülük páran részt is vettek, de ez egy újdonság. Eddig erre nem volt példa. Ugye nagyköveti szinten szokták képviseltetni magukat az országok egyébként. Ugye Orbán Viktor sem vett részt. Hozzá kell tennem, hogy ez nem egy új, nem egy csupán amerikai jelenség, hogy külföldi államok vezetői is részt vesznek ilyen egyébként hagyományosan inkább a belpolitikához tartozó rendezvényeken. Ugye említsük meg, hogy két évvel ezelőtt, ugye a harmadik Károly koronázásán a brit történelemben először meghívott vendégek voltak, ugye más országok uralkodói államfői. Tehát itt igazság szerint egy ilyen fajta nyitás történt. Összességében nagy jelentőséget egyébként én nem látom ennek. Ez egy diplomáciai újítás, lényegi politikai jelentősége nincs.
Mekkora esemény Donald Trump visszatérése, mekkora jelentősége van ennek a világpolitikára? Donald Trump tavaly nyerte a választást, de hogy ilyen az amerikai hatalomátadás, hatalomátvétel, Joe Biden az elmúlt időszakban az úgynevezett bénakacsa volt, a leköszönő elnök mellett ott villogott kijelentéseivel a hivatalba lépő Donald Trump, akinek a kijelentéseit mostantól nagyon is komolyan kell vennünk. Megváltoztatja a történelmet Donald Trump?
Hát tulajdonképpen már meg is változtatta. Ugye legalábbis Amerikán belül mindenféleképpen, ugye ön, hogy említette a felvezetőben, mindösszesen a második elnök az amerikai történelemben, aki vissza tud kerülni a Fehérházba azok után, hogy elveszített elnökként egy újraválasztást. Ugye Cleveland elnök volt az első. Illetve az is azért kicsit már belegondolunk egy újszerű hozzáállást, hogy egyáltalán valaki egy vesztes elnökválasztás után még egyszer neki rugaszkodik. Ugye utoljára ilyet Richard Nixon csinált, aki ugye 1960-ban még éppen leköszönő alelnökként ugye elvesztette John Kennedyvel szemben az elnökválasztást. Ő nem beszélve arról, hogy 62-ben indult Kaliforniába, a saját államába kormányzónak, azt is elvesztette azt a választást, de 68-ban visszajött, és ugye elnök és beköltözött a Fehérházba. Azóta olyan nem is volt, hogy egy elnök jelölt egy vesztes elnökválasztás után még egyszer megpróbálja. Nem is beszélve arról, hogy valaki az elnökséget bukta el, tehát Fehérházból nem sikerült neki újraválasztást nyerni. Tehát ebből a szempontból is Trump egyfajta újítást hozott be, ami nyilván lehet úgy értelmezni, hogy ragaszkodik a hatalomhoz, vagy úgy is lehet értelmezni, hogy minden áron tűzön vízen át akarja vinni a programját. Na most, hogy új korszak köszöntött ebbe, és hogy ez mikor, ezt majd a történészek döntik el, hogy ez igazából 2015-16, vagy az idei év, vagy éppen egyes vélemények szerint, és egyébként én is inkább ezt osztom, hogy valójában itt 2007-2008, tehát Barack Obama megválasztása volt igazság szerint a nagy vízválasztó, hiszen ha belegondolunk, Obama is egy nagyon formabontó elnök volt, ugye nyilván nem a habitusa, hanem sokkal inkább a származása az, ami miatt ő abszolút kilógott a korábbi elnökök sorából, de ha korábban, 15-20 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy egy fekete elnöke lehet az USA-nak, hát azt az ember nem veszi komolyan, és ugyanúgy, ha valaki azt mondja, hogy egy reality hős, ráadásul egy hát most már elítélt személy lehet a Egyesült Államok elnöke, azt az ember se veszi komolyan. Tehát Obama és Trump is szerintem az újfajta amerikai politikának a képviselői, és igazság szerint Joe Biden elnöksége volt itt a kirívó eset. Az én véleményem szerint, tehát ezek a gyökeres változások már Trump előtt elkezdődtek, Obama is a változás ügynöke volt, ugye, és igazság szerint a Trump elnökség az belőle következik. Na most itt a második Trump ciklus az annyiban mindenféleképpen más lesz, hogy itt már egy tapasztalt Trumpot fogunk kormányozni, látni. Ugye az amerikai politikának egyébként egy nagyon érdekes, az elnökségnek pontosan nagyon érdekes aspektusa, hogy ugye az elmúlt évtizedekben, kifejezetten a 70-es évek óta, amióta ez a modern előválasztási rendszer mechanizmusa juttatja elnökjelöltségig a politikusokat, olyan személyek nyerték el általában a Fehérházat, akiknek nem volt washingtoni nagy politikai tapasztalatuk. Tehát ez az elitellenesség egyébként, ez a 70-es évekre dotálható vissza, ugye a Watergate botrány, a vietnámi háborúban való ellentmondásos részvétel az USA-nak egyfajta óriási bizalmi válságot élesztett elő a társadalom és az elitek között, és onnantól fogva szinte majdnem mindegyik elnök úgymond egy Washington ellenes programmal érkezett, hogy ő megváltoztatja a fővárost, a szövetségi állam működését, ugye Trump, hogy mondta, lecsapolva a mocsarat, és ugye idősebb Bush és Joe Biden kivéve, ahogy említettem, minden elnök ezen a platformon érkezett. Na most azt kell meglátni, hogy Trump, amikor először bekerült a Fehérházba, ő konkrétan nulla politikai tapasztalattal rendelkezett, tehát még annyival sem, mint egy Obama vagy egy Clinton, és ezért az ő kormányalakítása és első kormányzása azért nem volt zökkenőmentes. Ugye Trump a bukása után, azt gondolom, nagyon hamar eldöntötte, hogy meg fogja próbálni visszanyerni az elnökséget, és az elmúlt években szisztematikusan egyébként építette a stábját, és amint látjuk, rekordsebességgel tölti fel a kormányát, és egészen biztos van, hogy egy teljesen más típusú kormányzást fogunk látni tőle a második ciklusban.
Donald Trump minden bizonnyal az egyik legmegosztóbb amerikai politikus, és ebből adódik a kérdés, hogy ő a messiás Amerika és a világ számára, vagy a elnézést a kifejezésért a patás ördög?
Hát ez nézőpont kérdése. Ugye megnézzük Európát, európai államok döntő része nem várta, pontosabban nem azt szerette volna, hogy Trump jöjjön vissza. Ugyanis azt azért Európában érezték, hogy a trumpi világ, a trumpi külpolitika olyan gyökeres változásokat hozhat el, amelyek nagyon komoly helyzetek elé állíthatják Európát, úgy, mint az Uniót, úgy, mint az egyes nemzetállamokat. Most persze voltak országok, mint a Magyarország, az Orbán kormány, egyértelműen ugye beállt Trump mögé, ugye itt egy nagyon szerencsétlen diplomáciai helyzet állt elő a demokrata elnökségek és az Orbán kormány között, és az Orbán kormány úgy döntött, hogy mindent feltesz egy lapra, és Donald Trumpot támogatja nyíltan. Ez most rövid távon bejött, tehát Budapesten nyilván nem patásördőként tekintenek Trumpra, de a bizony nagyon sok országban nagyon félnek az ő elnökségétől, és hát ha megnézzük azért az ő politikáját, az ő elveit, azokat, amiket akár az elmúlt pár hétben nyilatkozott, ő valóban akár a negyed utáni világrendet gyökeresen felforgathatja.
Nézzük picit Donald Trump tegnapi első beszédét. Kinek szólt ez? Mert innen hallgatva nekem úgy tűnt, hogy ez egy igencsak bárdolatlan kritika volt a Biden adminisztráció irányába.
Ez így van. Ugye, amikor egy amerikai elnök megtartja beiktatási beszédét, akkor a világ szeme azért látja őt, a világ szeme ráfordul, nem csak az amerikai választópolgárok, hanem nagyon sok ember a világban követi ezt. Miért? Hát azért, mert ugye 1945 óta azért az amerikai elnök, hogy mondani szokták, a szabad világ vezetője is egyben. Na most Trump beszédében ez egyáltalán nem jött le. Ő egyértelműen próbálta jelezni a retorikájában, hogy ő egy amerikai elnök, az amerikai érdekeket fogja képviselni, és hát gondoljuk abba vele, hogy nem is említette meg például Európát a beszédében. Nem is említette meg olyan az orosz-ukrán háborút. Tehát egyértelműen ez egy belső, belpolitikai beszéd volt, mondjuk úgy, és azon belül is azért döntően Trump a saját szavazó táborának, a saját törzsbázisának szólt.
Donald Trump bejelentette, illetve elnöki rendeletet írta le, ezt a hallgatók tisztánlátásának kedvéért mondom, olyan, mint amikor Romániában sürgősségi kormányrendeletet ad ki az ország, tehát nem várta meg Donald Trump, amíg a kongresszus megszavaz egy törvényt, ő aláírta az elnöki rendeleteket, nyilván az alkotmány értelmében erre neki joga van, az alkotmány felhatalmazza őt erre, de hogy az egyikkel például kiléptette az egészségügyi világszervezetből az Amerikai Egyesült Államokat, az Egyesült Államok egy másik rendelet értelmében kilép a párizsi klímaegyezményből, és hát nem volt váratlan, hogy a beiktatási beszédében közölte, hogy véget vet az úgynevezett zöld New Deal politikának is. Ezekre számítani lehetett Donald Trump részéről, vagy hogyan kell viszonyulnunk ezekhez az intézkedésekhez?
Egyértelműen lehetett számítani, és visszatérve még el az elnöki rendeletekre, hogy érthető legyen, hogy ön is tökéletesen fogalmazott, ugye alapvetően a törvénykezés a kongresszusnak a dolga. Tehát egy törvényjavaslatot mind a két háznak, képviselőháznak és a szenátusnak is el kell fogadni, és ugye utána az elnök tudja ezt aláírni, vagy éppen megvétózni. És ugye egy vétót kétharmaddal lehet felülírni. Na most, mivel az elmúlt két, mondhatjuk három évtizedben egyre mélyebb a szakadék a két párt között, egyre nehezebb konszenzust teremteni a kongresszusban. És ezt azért még talán érdemes részletezni, hogy a szenátusban is egyébként a törvényeket valójában feles többséggel át lehet vinni, tehát a 100-ból 51 szavazattal, de él még az obstrukció intézménye, tehát a kisebbségre lévő pártnak egy szenátora gyakorlatilag úgymond meg tud ölni egy törvényt, ki tud nyírni egy törvényt, és ehhez egy obstrukciót 60 szavazattal lehet lezárni. Éppen ezért a gyakorlatban minden egyes törvényhez 60 szavazat kell, kivéve egy költségvetéshez szigorúan kötődő törvényt. Éppen ezért kétpárti konszenzus kell általában, hiszen nagyon ritkán van egy pártnak 60 szenátora. Úgyhogy itt onnan indul ez a nagyon nagy elnöki rendelet láz, hogy ugye rájöttek a elnökök, hogy ők nem igazán tudják a politikai akaratukat átvinni a kongresszuson, nem tudnak a választóknak eredményeket szállítani, és akkor az elnöki rendelet intézményét vették elő, ami egyébként alkotmányosan arra lett kitalálva, hogy a már elfogadott törvényeket tudják az elnökök pontosítani, illetve a bürokrácia számára, az adminisztráció számára konkrét lépéseket a törvény alapján előírni. Na most Donald Trump, ugye, ő már az első elnöksége alatt is rendkívül sok elnöki rendeletet írt alá, és Joe Biden meg talán még többet, mint ugye Trump, és az elnöki rendeletnek ugye az a sajátossága, hogy amilyen gyorsan egy elnök ki tudja adni, egy másik elnök ugyanolyan gyorsan vissza tudja vonni. Úgyhogy tegnapi napon egyébként több tucat olyan rendeletet semmisített meg, illetve vont vissza Donald Trump, amit az elődje akár az elmúlt hetekben hozott meg, és a kormányzás további részében is azt gondolom, hogy számítani kell arra, hogy nagyon sok kérdésben elnöki rendeletet fog hozni. Az más kérdés, hogy az amerikai jogrendszer és ugye demokrácia felfogás, illetve alkotmányi rendszer értelmében egy elnöki rendeletet azonnal meg lehet támadni, ez így is történt, jó pár rendeletére ez már tegnap megérkeztek a perkeresetek az amerikai bíróságokhoz, tehát itt egy óriási harc fog egyébként kialakulni ezekben a kérdésekben.
Az említett rendeletekhez hogyan kell viszonyulnunk? Egészségügyi világszervezetből való kiléptetése Amerikának, a Párizsi klímaegyezményből való kiléptetés, nyilván ez nem új, hisz Donald Trump az első mandátuma idején ezt megtette, Joe Biden, ahogy az már elhangzott, az első intézkedései között szerepelt az, hogy visszaléptette Amerikát a Párizsi klímaegyezménybe. Meg kell nekünk ijednünk ettől itt Európában, vagy ez az ő dolguk ott intézik?
Hát alapvetően, mivel mind a Párizsi klímaegyezmény, mind a WHO azért tulajdonképpen egy az egész globuszra kiterjedő érdekeltséggel bíró szervezetek, ezért oda kell erre figyelni. Én azt gondolom, hogy ami itt nagyon lényeges, és ami ez a változás elhozott, a Trump-féle elnökség, hogy az Egyesült Államok szerepe a világban meg fog változni. Én azt gondolom, hogy ez most már szinte biztos. Az a 45 után kialakult szuperhatalmi státusz, az a külpolitikai hozzáállás, ahol ez a úgynevezett liberális internacionalizmus, a demokrácia export dominált, ez háttérbe fog szorulni. Tehát Donald Trump, ő úgy ítéli meg, hogy az USA-nak drága a WHO-t fenntartani, akkor bizony nem fog beszállni költségvetéssel. Hogyha ő úgy ítéli meg, hogy a Párizsi klímaegyezmény gátolja az amerikai vállalatok gazdasági növekedését, kilép belőle. És ezek valóban nemzetközi hatással bíró döntések, tehát oda kell ezekre figyelni. Egy teljesen más Amerikát fogunk látni Trump alatt, és az én véleményem szerint Trump után is.
Donald Trump azt mondta, hogy ő béketeremtő és egyesítő szeretne lenni a világban. Ezt hogyan kell értelmezni? Ön is említette azt, hogy Ukrajnáról, az ukrán-orosz helyzet kezeléséről nem hallottunk igazából egy szót sem.
Hát ugye alapvetően a trumpi külpolitikai világképet, ha így értelmezzük főként a tegnapi beszédjét, akkor egy nagyon erősen az amerikai kontinensre, ugye ezt angolul ez a Western Hemisphere, tehát ez a nyugati félteke a földgolyónak, nem erre korlátozódik, de ezt priorizálja. Tehát ugye itt van a Panama csatorna kérdése, ugye itt van Kanada, itt van Grönland kérdése, amit az elmúlt hetekben Trump már felvetett, és majd ott lesz Kuba kérdése, ugye ez nem jött föl, de ugye majd Marco Rubio, ugye aki kubai származású és Trumpnak a külügyminisztere, egészen biztosan hozzá fog nyúlni a Kuba kérdéshez is. Tehát ez a Monroe doktrína, amely ugye kimondta, hogy az amerikai kontinens, ez az amerikai hegemónia kell, hogy legyen, illetve amerikai dominancia által kell, hogy terület legyen. A Monroe doktrína alapján én azt gondolom, hogy nagyon fontos lett Trumpnak, hogy az USA körüli pozíciókat megszilárdítsa, itt a visszaszilárdítsa, amit azért kell visszaszilárdítani, mert ugye Kína, ugye a kínai népköztársaság, illetve már Oroszország is ugye mozgolódik a térségbe. Gondoljuk az orosz befolyása Venezuelában, vagy éppen a kínai érdekekre a Panama csatorna környékén. Úgyhogy a trumpi világképben abszolút amerikai és az Indo-Csendes óceáni régió, és aztán a Közel-Kelet, és végül Európa. Európáról egy szót nem említett, és valóban az orosz-ukrán háborúról nem beszélt. Ugye ez a béket csináló, ez mindig nézőpont kérdése, azért valadjunk annyi, hogy a történelemben a legnagyobb és legagresszívebb politikusok is mindig a béke érdekébe tették azt, amit tettek, úgyhogy ezt nem kell komolyan venni, de az mindenféleképpen jelzésértékű, hogy se az Európáról, se a NATO-ról egy szót nem szólt Trump.
Történelmet ír Donald Trump a Kínával való kapcsolatban? Az átalakuló világrend iránya szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy mihez kezd Kínával. Az elnöksége idején, illetve a beiktatása előtt hallhattunk kijelentéseket. Komolyan kell venni azt, amit Trump mondott a beiktatása előtt?
Hát, amit Trump mond, azt azért mindig szkepszkissel kell fogadni. Igazság szerint, ha van olyan kérdés Amerikában, amiben még mai napig kétpárti konszenzus van, az Kína elleni fellépés, illetve a másik kérdés, aminek zárójában megemlítem, hogy a Trump beiktatáson szimbolikusan is láttunk, hogy egyetlen egy olyan téma volt, amikor Biden, Kamala Harris, Obama és Clinton is felállt tapsolni, amikor ugye Trump arról beszélt, hogy
a tűzszünetről, Izrael és Gáza, pontosan.
Tehát a zsidó állam támogatása az még mindig mind a két párton belül azért egy alapvető, úgymond nemzeti minimum, de a másik az pedig az, hogy Kínával szembe fel kell lépni. Na most itt van már egy kis különbség, ugye a korábbi demokraták, illetve korábban még a republikánusok elnök által képviselt ugye liberális világrendben, ahol nagy nemzetközi szervezetek vannak, multilaterális megállapodások, ott a Kínával szembeni fellépést Washington szövetségesekkel együtt képzelt el. Amiben itt a Trump elnökség alatt változás lehet, az az, hogy ő egy bilaterális alapon próbálja megközelíteni majd ő a Kínával szembeni fellépést, és ugye szeret nagyon tárgyalni, ugye üzletember révén, ő majd szeretne leülni minden egyes kérdésben, és megállapodni a kínai párt főtitkárral. Ugye egy nagyon jó példa, és ezt meg kell említenünk, ugye a TikTok közösségi médiát ért ugye tiltást. Ugye szűk egy évvel ezelőtt az amerikai kongresszus kétpárti támogatással tulajdonképpen de facto betiltotta a TikTok nevű közösségi média platformot az USA-ba, az amerikai felhasználók számára. Biden elnök alá is írta. Ugye a kínai anyacég, ez a ByteDance nevű vállalat, ez perelt, és múlt héten döntött az ügyben az amerikai legfelsőbb bíróság, ő fenntartotta a törvényt, alkotmányosnak ítélte, és ugye múlt szombaton el is sötétült Amerikában a TikTok, egyébként ezt a vállalat kapcsolta le, tehát még nem lépett életbe a tiltás. Na de, mi itt a politikai érdekesség? Korábban Donald Trump is nagyon TikTok ellenes volt, de a múlt évi elnökválasztáson több vélemény szerint a TikTok platformon számára kedvező hírek terjedtek, az ő elnökválasztási kampányát segítette ez a cég, úgyhogy most Trump előállt azzal, és rendetet hozott tegnap egyből, hogy 75 nappal kiterjeszti, meghosszabbítja a tiltás elindulásának a első napját, tehát most még a cégnek van egy kis ideje, hiszen egyébként itt a tiltásban volt egy kritérium, pontosabban egy kompromisszumot akart kötni Amerika a TikTokkal, hogyha hajlandó eladni a cég a részesedését egy amerikai vállalatnak, akkor nem lesz betiltva. Úgyhogy Trump most ebben a kérdésben azt mondta, hogy 75 nap, ez alatt ő szeretne találni egy amerikai vevőt, és akkor üzemelhet tovább majd ez a közösségi média platform. Tehát itt is a tárgyalás a kétpárti megegyezés politikáját követi az új elnök.
És hangsúlyozta Donald Trump, hogy ő megszüntetné a cenzúrát a közösségi médiában. Azt mondta ön itt korábban, hogy Donald Trump kijelentéseit szkepszissel kell kezelnünk, vagy szkeptikusan kell viszonyulnunk ahhoz, amit ő mond. Panama helyzete, a Kanada helyzete, Grönland helyzete, mennyire gondolja komolyan ez Donald Trump? Vagy ő komolyan gondolja, de nem olyan könnyű kivitelezni ezeket?
Hát Kanadával kezdeném. Én azt gondolom azt, hogy Kanada az Egyesült Államokhoz csatlakozzon, ez teljesen nonsens. Két okból egy. Erre Kanadában semmifajta politikai akarat nincs. Ráadásul ugye most Trudeau miniszterelnök bukása után várhatóan hamarosan konzervatív vezetés érkezik ugye ott tavába, és hát milyen meglepő, hogy egy konzervatív kanadai vezetés nem szeretne az USA része lenni, ugyebár. A másik dolog pedig, hogy ugye Kanada egy szövetségi ország. Tehát eleve egy szövetségi, egy államszövetséget nem lehet felvenni egy tagállamként, 51. tagállamként, ahogy ezt Trump elképzeli, aminek realitása lehetne, már hogyha lenne egyáltalán politikai akarat erre Kanadába, és egyébként Amerikában is, hiszen a kongresszusnak ezt meg kéne szavazni, az az lehet, hogy az egyes kanadai tartományok ugye 51., 52., 53. államként csatlakoznának az USA-hoz. De hozzá kell tennem, hogy erre politikai szándék nincsen Kanadán belül, és hogy még bonyolítsuk, ugye Kanada a nemzetközösségi királyság, tehát formálisan a brit korona alatt van, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz jogi helyzet lenne megoldani, de ezt igazság szerint egy politikai blöffnek tartom, erre semmi realitás nincsen. Amire viszont nagyon jobban van realitás, az ugye egy panamai szerepvállalás, ugye Trump tegnap beiktatási beszédében, illetve utána az ovális irodában a aláírás közben is, a rendeletek aláírása közben is, ő jelezte, hogy a panamai helyzet fenntarthatatlan. Ugye azt mondja, hogy Jimmy Carter, ugye nemrég elhunyt amerikai elnök, ő, aki 77 és 81 között volt az Egyesült Államok elnöke, ő Panamának adta vissza az üzemeltetési felügyeleti jogokat, de most már Kína seltepeltér a Panama csatorna körül, és ezt Trump nem fogja hagyni. A másik pedig ugye Grönland kérdése, amelyet már a első elnöksége utolsó évében is felvetett, hogy Grönlandnak amerikai területté kellene válni. Én azt gondolom, már ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell, nem lehet elodázni. Ugye ez is egy bonyolult helyzet, hiszen azért ott van Grönland, amely most már nagyon komoly autonómiát vívott ki, de azért ott van Kopenhága is, és azért Dánia révén ugye az Európai Unió is. Tehát itt tulajdonképpen egy hármas, akár négyes hát érdekről is van szó. Úgyhogy meglátjuk, de ez mindenféleképpen látni kell, hogy ezzel a fajta politikával Trump erőt próbál mutatni. Hozzá kell tennem, nem biztos, hogy ezzel azt a célt éri el, amit szeretne.
Járó Pátrisz nemzetközi kapcsolatok szakértő a mai napra kész vendége. Zárásként beszéljünk arról, hogy hogyan próbál majd hatni Trumpra az Európai Unió, illetve fordítva, hogyan próbál majd hatni Trump az Európai Unióra. És hát a legnagyobb kérdés talán az, hogy ki lesz, ki lehet a fő tárgyaló. Számomra az, hogy Giorgia Meloni ott volt tegnap a beiktatási ceremónián, illetve ő korábban már találkozott Donald Trumppal a birtokán is. Számomra ez azt jelzi, hogy Giorgia Meloni próbálja úgy feltünteti magát, hogy ő legyen az, aki az első számú ember Európa részéről, akivel tárgyal Donald Trump.
Ez így van. Azért azt látni kell, hogy a Trump meghívott vendégei, akár most a beiktatáson, akár korábban a floridai birtokán, azok olyan politikusok voltak, akik ugyanúgy, mint ő, korábban a jobboldal marginalizált részéhez, mondhatjuk szélsőjobboldalhoz tartozó politikusok, és ez Giorgia Meloni is ide tartozik. Na most, én azt gondolom, hogy az a kérdés, amit anno Henry Kissinger feltett, hogyha Európával akarok beszélni, kit hívjak, a mai napig fent áll, és mindig más ország próbál ugye kicsit előre törni, de hozzá kell tennem azt, hogy Olaszország azért, én azt gondolom, nem fog tudni felnőni ez a feladathoz. Tehát Európa vezetését Olaszország nem tudja ellátni, gazdaságra nem elég erős, politikailag ugye azért Németország és Franciaország mögött van egyértelműen, illetve azért az olasz belpolitika igen turbulens, tehát hosszú távon tervezni egy Melónival nem biztos, hogy lehet. Nyilván ő most korábbi olasz kormányfőköz képest stabilabbnak látszik, de ismerjük az olasz politikát, évtizedes viszonylatban meglepő lenne, hogyha Meloni vezetné Magyar Olaszországot. Ugye Németországban most van egy nagyon komoly politikai válság, tulajdonképpen egy politikai vákuum van az Európai Unió vezetésébe, tehát Berlinnel nem tud Trump egyelőre komolyabban tárgyalni. Emmanuel Macron volt, lesz és volt is az első Trump ciklusban, aki egyébként elég ügyesen hangot talált és szót értett az amerikai elnökkel. Ugye akkor egyébként Angela Merkel nagyon nem jött ki vele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a franciák nagyon fogják azért pozícionálni magukat majd, hogy ismételten, ha Trump Európával akar beszélni, akkor Párizst hívja, de nem szabad elfelejteni, hogy Németországban is ugye félhetően konzervatív, jobboldali kormányzat lesz nem sokára, és hogyha esetleg Friedrich Merz lesz a német kancellár, akkor neki azért nagyon komoly lehetősége lesz arra, hogy nagyon okosan valahogy szót értsen az új amerikai elnökkel.
És hát láttuk Németország esetében a Tesla, X-Max, SpaceX vezérnek a ténykedését, azt sem kell elfelejtenünk. Orbán Viktor, mekkora mértékben jöhet szóba Magyarország?
Hát Magyarország gazdasági, politikai súlyánál fogva én azt gondolom, hogy valós első telefonhívás nem lehet. Olyan tekintetben természetesen igen, egy jó kapcsolatot kiépítenek, illetve akár a régiót érintő kérdésekben Orbán tanácsadója lehet Trumpnak, most ezt tesz idézőjelbe, mint hogy például Antal József volt idősebb George Bushnak. Ő kettőjük között egy nagyon jó kapcsolat volt, Antalt nagyon tisztelte idősebb Bush elnök, és sok kérdésnek kikérte a véleményét, de valódi döntéseket nyilván nem Budapest fog hozni. Azt mindenféleképpen látni kell, hogy ugye a magyar és amerikai kapcsolatokban jelentős lavulás van a mai naptól fogva, ez egészen biztos, tehát arról a holdpontról, ahol ugye főként ugye Rogán Antal kitiltásába került a két ország kapcsolata, ki fog lépni, de bizony-bizony vannak olyan érdekkülönbségek Budapest és Washington között, amelyek azért majd a következő években megnehezíthetik ezt a kapcsolatrendszert. Ez a két országnak hozzáállásán fog függni, hogy ezeket az érdekkülönbségeket hogyan fogják orvosolni.
Járó Pátrisz nemzetközi kapcsolatok szakértő, a beszélgetést a rádióban felvételről hallották, köszönöm a válaszait.